Shalom lach Miriam, mert a chesed.
Istenhez kötöttük szabadságunkat. Az élet a piarista nővérek szemével.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit Nagy Károlyból, az oázisainkból. Cselesztina anya, 1925. március 18-án az életszentség hírében hagyta el földi hazáját, és tért haza a mennyei hazájába. Az életrajzírója így folytatja a rávaló emlékezést. Utált magáról beszélni, és nagy fájdalommal töltötte el, amikor Isten által kiváltságos nőként dicsérték, és kegyeket kértek tőle. Azok, akik sok éven át közel álltak hozzá, és 50 éve figyelemmel kísérték az intézményét végzett munkáját, így beszélhetnek róla. Alázatossága olyan természetes és mély volt, hogy aki nem ismerte jól, az azt gyaníthatta volna, hogy túlzó, sőt képmutató. Csak a rejtőzködést kereste. Még akkor is, amikor jelenléte szükséges volt, mint például a szórakoztató rendezvényeken és ünnepélyes fogadásokon. Csak az intézmény érdekelte, és ezért jelent meg, amikor nélkülözhetetlen volt. És akkor is csak azért, hogy a lelkek ügyét és Isten dicsőségét támogassa. Minden intelligenciájával meg volt győződve arról, hogy semmire sem jó. Bízzátok Jézusra ezt a szegény öreg asszonyt, aki hamarosan a sírba száll, mondta szeretett leányainak. Látjátok, soha nem sikerül semmi. Egy nap, amikor néhány nővér halkan beszélgetett a lépcsőfordulón, bizonyos, minden intézetben elkerülhetetlen szabálytalanságokról. Ő, aki lassan ment felfele, és aki vagy megérezte a gondolataikat, vagy meghallotta őket, gyengéden kézen fogta az egyik nővért, bűnbánóan ránézett, és így szólt hozzá. Majd meglátod, Nina, hogy a halálom után a dolgok jobban fognak menni az intézetben, mint most. Egy másik nővérnek, aki az örök imádásból tért vissza. Nina, imádkoztál Jézushoz értem? Mindig könyörög Jézushoz, hogy legyen irgalmas hozzám. Én botránykő vagyok. Meglátjátok, amikor meghalok, mennyi kegyelmet fog Jézus adni ennek a műnek. Most itt vagyok én, öreg, aki rossz példát mutatok. Amikor már nem leszek, meglátjátok. Amikor néha hallotta, hogy az ő imáinak tulajdonítanak kegyelmeket és gyógyulást, hogy lebeszélje az embereket erről a meggyőződésükről, nevetve mesélte, hogy amikor kislányként anyjával ment a kórházba meglátogatni a betegeket, egy szegény gerincbeteg öregasszony az ő imára bízta magát, és megkérte, hogy végezze el érte a 13 pénteki imát paulai Szent Ferenc tiszteletére. Megígértem neki, mondta Cselesztina nővér tévásan. De amikor már félig végeztem az imádkozással, és visszatértem a kórházba, az öregasszony meglátva engem odahívott magához, és megkérdezte, hogy elkezdtem-e az imádkozást. Amikor azt mondtam neki, hogy már a felét befejeztem, ő komolyan így szólt. Hagyd abba az Isten szerelmére. Hagyd abba, mert különben a temetőbe küldesz. Az állapotom egyre romlik. Az anya hitte és mondogatta, hogy bűnök súlya nehezedik rá. Hogy a végítélet napjáig a purgatóriumban kell maradnia. Hogy mások szemében a szálkát látja, a sajátjában pedig a gerendát sem. És hogy nyomorult, hogy Jézus azt akarja, hogy mindenki őrültnek tartsa, és hogy bűnei miatt nem érdemel kegyelmet. És így szólt a nővérekhez. Imádkozzatok! Imádkozzatok, hogy az intézmény ne pusztuljon el miattam és a nagy bűneim miatt. Amikor meg akarták csókolni a kezét, ügyesen elhúzódott, és a feszületet nyújtva azt mondta, ezt csókoljátok meg. vagy amikor gratuláltak neki, hogy ilyen jótékony intézetet alapított, azt mondta. Ott van az alapító, és színi érsek atya portréjára mutatott. Egy másik dolog, amire nagy alázatossága miatt nehéz volt rávenni, az volt, hogy visszavonuljon, hagyja a munkát másra. Ezt az elöljárói kifejezett kérésére is nagyon ritkán tette meg. Emlékezzünk meg még egyszer arról, hogy amikor meglátott egy fényképet magáról, amelyet egy csoportképből nagyítottak ki, és amelyet a livornói óvoda fogadótermébe állítottak ki, azonnal hívatta az ottani főnökasszonyt, és parancsoló hangon így szólt hozzá. Azonnal vegye le onnan azt a majom arcot. Többször is, amikor a nővérek azon kapták, hogy egy szirokseprővel a kezében takarított, vagy egy rongyal port törölt, azt mondták neki. Anya, mit csinál? Hát én ne csináljak semmit, válaszolta. És amikor el akarták venni a kezéből, hagyj engem, Nina. Ki vagyok én, hogy ne takaríthatnék? Mindenkivel kedves tisztelettel bánt, nővéreivel pedig a legnagyobb bizalommal. Még az újonnan érkezőket is beavatta fájdalmába, és megkérte őket, hogy imádkozzanak érte. Ha pedig valamit kérnie kellett tőlük, így szólt. Megtennéd ezt a szívességet nekem? És soha nem hagyta abba a hálálkodást azoknak, akik segítettek neki. Mindig azt mondta, Jézus meghálálja neked. Néha előfordult, hogy valaki a jelenlétében valamit eltölt, és az illető zavarba jött, és magát okolta. Ne aggódj, mondta neki. Csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. Látod, én nem török össze semmit. Egyszer, miután több nagy könyvet is átnézett a Jézus szenvedéséről szóló művéhez, a lányok meglepetten látták, hogy a földön görnyedve rakta vissza a könyveket a helyükre. Anya, mit csinál? Kérdezték tőle a lányok. Hát nem szabad semmit sem csinálnom, válaszolta. Az isteni szeretet igazi próbája a felebarát iránti szeretet, mondja Szent János evangelista. És Cselesztin a nővér nem csak a felebarátját szerette különösen és általában, hanem a hősiességig szeretett mindenkit, még az ellenségeit is, ahogyan azt az isteni mester Jézus tanította és gyakorolta. Cselesztin anya mindig mindenkinek megbocsátott, és mindig mindenkit megnyert nyugodt jóságával és kedvességével. Csak a lelkük üdvösségét és Isten dicsőségét tartotta szem előtt. Csak egy dolgot gyűlölt, a hamisságot és a képmutatást, valamint a valódi bűnt, de nem a bűnöst, akit sajnált, és akinek, mint az Úr, nem a halálát kívánta, hanem az, hogy megtérjen és éljen. Valóban, amikor egyszer egy rossz éjszakán a tolvajok elvittek 30 tyúkot a Villa Santa Margaritából, ami igazi kincs, sőt igazi vagyon volt a nagy család számára. Cselesztin a nővér nem csak, hogy nem aggódott, hanem a kétségbe esett nővéreknek, akik ki tudja, mi mindent akartak tenni a tolvajokkal, megparancsolta, hogy másnap reggel mindannyian vegyenek részt a szentáldozásban azokért a szegény tolvajokért. Így, mondta egyikük tréfásan, megkapták a tyukokat és a szentáldozást. Szerencsések! Egyszer, nagyböj csütörtökén, amikor egy másik nővérrel együtt a város egyik utcáján sétáltak, néhány mókushoz hasonlóan fürge csirkefogó papírszettit ragasztott a köpenyére. Társa össze akarta őket szidni, és majdnem utánuk futott. De az anya így szólt. Hagyd őket, szegénykék, látod, hogy jól érzik magukat. A szegényekkel hihetetlenül gyengéd volt. Az egyikük alamistát kért tőle, ő a zsebében turkálva talált egy lirát és egy 10 centest. Természetesen odaadta neki a 10 centest. De azután, miután átgondolta, olyan rosszul érezte magát, hogy azután minden alkalommal, amikor alamizsnát kértek tőle, a zsebében lévő összes pénzt odaadta nekik. Annyira nagyvonalú volt, hogy amikor a szegények a Via Faenza kapujánál alamizsnát kértek, mindig őt keresték, mert biztosak voltak abban, hogy tőle bőségesen kapnak. A lelkiinségről, a lelkiismeret helyes útra tereléséről volt szó, akkor nem törődött az áldozatokkal. Fáradhatatlan vadásza volt a veszélyben lévő lelkeknek. Annyira meghatották őt. Ebben a szent alapítót, és különösen a legrégebbi piarista testvéreit utánozta, akiről többek között azt mesélik, hogy a morvaországi, ausztriai vallásháborúk idején a többi szerzetes rendel ellentétben a piaristákat megkímélték, és hagyták, hogy missziójukat békében gyakorolják. A sváb Torstenson tábornok, egy kegyetlen fosztogató, azoknak, akik magyarázatot kértek tőle a megkülönböztetésre, azt mondta: mert államainknak szükségük van olyan emberekre, akik fáradhatatlanul szeretik embertársaikat, mint a piarista atyák, akik lelkeket keresnek, és nem pénztárcákat. És ki tudná valahogy is kifejezni szerető kedvességét a szegény elhagyott kis teremtmények iránt, akikről gondoskodott? Hosszan beszéltünk róla ebben az emlékiratban. De ez a könyv összefoglalja mélységét, azt az odaadást, amelyel ezeknek a kicsiknek szentelte magát. És még inkább azokat a kifejezéseket, amelyeket nővérei bátorítására használt a kisangyalok jelenlétében. Ó, micsoda illata az ártatlanságnak! És amikor anyai gyengétséggel csókolta meg homlokukat vagy lábukat, látom a kis Jézust. Már az a nyelv is, amelyet akkor használt, amikor ezekről a kislányokról beszélt, kimondhatatlan finomsággal bírt. Amikor velük beszélgetett, mindig simogatóan kicsinyítő kifejezéseket használt. A fejecske, az arcocska, a szeme, a kézike, a kenyérke, a csöpke. És olyan kicsinyire zsugorodott velük, hogy mindenki, nővérek és lányok egyaránt Madrinának, azaz anyácskának hívták. És jaj, ha valamelyikük megbetegedett. Elvesztette szokásos nyugalmát. De elég volt, ha csak gyanította is, hogy valami baj van az egészségükkel. Különösen a fogvatartottak leányainak esetében. Már is nyugtalan lett, és azonnal megvizsgáltatta őket. Modigliano professzor egyébként így igazolja ezt. Főtisztelendő Celestina Donati nővér többször is megkért, hogy látogassam meg valamelyik betegét. Szinte mindig fogjuk lányát, akiknek egészségi állapotával kapcsolatban gyanakodott. Minden esetben igazi anyai szeretetet mutatott e szerencsétlenek iránt. Olyan intenzív érdeklődést, amilyet az ember nem mindig talál meg egy anyában a saját gyermekei iránt sem. És amikor a kislány vizsgálata után megnyugtattam azzal, hogy biztosítottam, hogy nincs veszély, örömtől sugárzott. Szeme elégedetten csillogott, és édes mosolyjal az ajkán úgy hálálkodott, mintha egy tövis szedtem volna le a szívéről. Amikor azonban nem tudtam ugyanezt biztosítani neki, hanem fenntartásokat kellett megfogalmaznom a betegség lehetséges kimenetelével kapcsolatban, felháborodott, mintha a legkínzóbb fájdalmakat okoztam volna neki, és kérdésekkel ostorozott, amíg sikerült néhány vigasztaló szót kicsikarnia belőlem, hogy legalább ebben az egyben megnyugtassa magát. Minden esetre aranyszívet, végtelen jóságot, egy nagyon különleges érzékenységet és hálát mutatott azoknak, akik teljesítették kívánságait.
Amerre te mész, oda megyek én. A te néped népem lesz, Istened enyém. Nem hagylak el már bármerre, sodor a szél. Hűségem hozzád
örökre él. Mert az Úr az, ki vezette, léptem. Ő szólt hozzám a csend szelíd fényében. A pusztán át, a remény hajnalán házat találtam nála igazán. Mert az Úr az, ki vezette, léptem. Ő szólt hozzám a csend szelíd fényében. A pusztán át, a remény karomban remény, a gyermekem áldás, örök üzenet. Isten jósága nem múlik el, még ha éj borul is a hegyek felett. Mert az Úr az, ki vezette, léptem. Ő szólt hozzám a csend szelíd fényében. A pusztán át, a remény hajnalán házat találtam nála igazán.
Ezt a Cselesztina anyáról szóló emlékiratot hallgatva, az az érzése lehet sokaknak, hogy mindig ugyanazt mondjuk. Cselesztina anya súlyos beteg volt, nagyon aggódtak érte. Cselesztina anyának anyai gondjai voltak, szorongatták a hitelezők. Cselesztina anya színi előadást tartott a jótevőknek. Sok kislányt kellett volna felvenni, de kicsi és egészségtelen volt a ház, másikat kellett keresni. És így tovább, és így tovább. Igen, ezek valóban sokszor elhangzottak. Valóban rendszeresen ugyanazok a problémák tértek vissza a mindennapjaiba. De ezekben a megpróbáltatásokban ő megismerte a szerető Istent, és rámerte bízni magát. Nem adta át magát a kétségbeesésnek, mert biztosan tudta, hogy Isten soha nem hagyja cserben őket. A kereszthordozást kitüntetésnek tekintette, nem büntetésnek. Egy alkalommal így írt. A mennybe nem vezet másút, mint a Kálvária keresztelhintett útja. Aki elkerüli ezt az östvényt, az nem tud kikötni az áldott hazában. Tehát bátorság. Szeressük Jézus imádott vérével öntözött keresztjét, amely letisztítja és megédesíti a lelket, amikor szívünkre szorítjuk és szeretettel megcsókoljuk. Aki boldogságra vágyik, fogadja el a keresztjét. Elkerülni úgysem tudja. Szélmalomharc az ellene való küzdelem. Aki elfogadja, idővel meg is szereti. Átfogja, és azt suttogja. Pont jó. Kisebb is, könnyebb is, mint a tiéd, Uram. Nem is kell akkora tömeg szeme láttára hordoznom. Éppen rám lett szabva. Nekem való. Köszönet érte, Uram. A jó és a rossz tudás fája az Isten szeretet próbaköve volt. Megmutatta, mennyire szereti az ember az Istent. Mert az az Isten iránti szeretet, ha megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek, ahogy Szent János is tanítja. Ez a fa a halál eszköze lett. A keresztfája azt mutatja, mennyire szereti az Isten az embert. A keresztet azért ácsolták, hogy a halál eszköze legyen, de életet termett, és lehetőséget arra, hogy az ember tökéletesítse az Istennel való szeretet kapcsolatát. Meg kell tapasztalnunk a keresztet, hosszúságát, szélességét, szárkásságát, súlyát, hogy hordozójaként belépőjegyet kapjunk a mennybe. Jézusnak volt segítsége a kereszthordozásban, Cirenei Simon, és mivel ő mindenben hasonlóvá vált hozzánk, a bűn kivéve, hasonlóvá vált Cirenei Simonhoz is. A keresztünk alá hajol, és emeli velünk, vagy éppen helyettünk. Számíthatunk a segítségére. Nem mert megérdemeljük, hanem mert ő irgalmas. És én rászorulok a segítségére, mert folyton elesek, és nélküle nem tudok felkelni. Rászorulok, mert haragra lobbanok, amikor gúnyolnak és leköpnek. Rászorulok, mert annyira tudom sajnálni magamat, hogy az megakadályoz abban, hogy észrevegyem a másik ember szükségét. Rászorulok, mert félek, hogy mindenemtől megfosztanak, pedig én már mindent neki ajánlottam. Uram, juttasd eszembe minden nap, hogy szeretni akarlak, és e szándékra gondolva nem könnyebb keresztet kérek tőled, hanem erősebb vállakat. Ma Turmezei Erzsébet egyik versével búcsúzok a kedves rádióhallgatóktól. Sok kegyelmet kívánok az előttünk álló nagybőti időszakra.
Szenvedésed, Isten adta ruhád, először sehogyan se illik rád. Úgy találod, hogy nagy neked. Belenőhetsz, ha békén viseled. S ha Isten ráteszi áldó kezét, erőt arra is áld, hogy úgy viseld végül a szenvedést, mint drága ünneplő ruhát.
Thank you.
Istenhez kötöttük szabadságunkat. Az élet a piarista nővérek szemével.
Peribit nech Yeshua.